lüktetett szürke kis kosztümjében, mint valami diáklány vagy tanítónő. Csak azért egyeztek bele a szüleim az eljegyzésbe, mert ők is bíztak benne. Pedig apám sokkal boldogabb volna, ha valami kereskedőhöz mennék feleségül. Megré sokáig várakoztatta a lányt a felügyelő előszobájában. Egyet-mást papírra vetett a hallottakból. Azután fél óra sem telt bele, s már mindketten a börtön épületében voltak. Megré ott állott görnyetten, hátrakulcsolt kézzel a cella sarkában, és komor ábrázattal eregette pipájából a füstkarikákat. Értesítette a hatóságot, hogy nem hivatalból foglalkozik a nyomozással, egyszerűen érdekli az ügy. Többen is leírták neki a rádióst, és a fiatalember, akit maga előtt látott, szakasztott olyan volt, mint a kép, amelyet gondolatban kialakított róla. A vékony dongájú, magas, kefefrizurás fiatalember kifogástalan, bár egy kicsit gyűrött öltönyt viselt, és olyan komoly, olyan félénk volt az ábrázata, mint egy jó tanulónak. Arcát szeplők pettyezték a szeme alatt. A fiatalember felugrott, amikor kinyílt az ajtó. Egy ideig bénán meredt a feléje közeledő lányra. Emez valósággal belevetette magát vőlegénye karjába, és olyan szorosan ölelte át, hogy a férfi el se tudta taszítani, csak pislogott, kétségbe esett tekintettel. Marié! De hát? Hogyan? Azt se tudta, fiú-e vagy lány. De ő nem az az ember volt, aki kimutatja megindultságát. Csak a szemüvege párásodott be. Az ajka remegett. Nem lett volna szabad eljönnöd. És Megrére sandított, akit nem ismert, aztán a nyitva maradt ajtót nézte. Ingéről hiányzott a kemény gallér, cipőjében nem volt fűző, vörhenyes szakálla több napos borostát vert az arcán. Mindez sokkal jobban bántotta, mint a dráma. Zavartan tapogatta csupasz nyakát, kiugró Ádám csutkáját. Anya! Nem tudott eljönni. De ő se hiszi el, hogy te voltál a tettes. A fiatal lány sem igen tudta kifejezni az érzelmeit. Valahogy az egész jelenet félre sikeredett, bár ki tudja, lehet, hogy csak a nyomasztó helyszín miatt. A két fiatal csak bámult egymásra, némán, egyetlen szót sem tudtak kinyögni. Marié Leonnec végül Megrére mutatott. Az úr Jori sem barátja. Felügyelő a bűnügyi rendőrségen, ő majd segít rajtunk. Leclinthe nem mert előre kezet nyújtani. Köszönöm. Igazán. Kudarc az egész vonalon, a lány legszívesebben sírva fakadt volna. Ő szenvedélyes viszontlátásra számított, az biztosan meggyőzte volna a felügyelőt. Ránézett a vőlegényére, bosszankodó, sőt egy kicsit ingerült tekintettel. Mindent el kell mondanod, ami mentségedre lehet. Pierre Leclinthe nagyot sóhajtott, esetlenül, morcosán. Csak néhány kérdést szeretnék feltenni, szólalt meg Megré. A matrózok azt állítják, hogy maga hadilábon állt a kapitánnyal. Pedig induláskor még jó viszonyban voltak egymással. Hajba kaptak. A rádiós kinyitotta száját, mintha mondani akarna valamit, de aztán mégsem szólalt meg, csak a padlót nézte. Esetleg a szolgálati beosztás miatt. Az első két napon a másodkapitánnyal meg a főgépésszel ebédelt. Aztán inkább a matrózok társaságát választotta. Tudom. Miért? Marié Leonnec elvesztette türelmét. Beszélj már az Isten szerelmére. A felügyelő úr segíteni akar rajtad. Meg kell mondanod neki, hogy mi az igazság. De amikor én magam se tudom. Mintha kihalt volna belőle minden láz, minden erő, minden remény. Összeszólalkozott a kapitánnyal. Nem, de hogy? Akkor meg hogy lehet, hogy 3 hónapot töltöttek egy fedélzeten, de ez alatt az idő alatt egyetlen egyszer se beszéltek egymással. Azt hiszi, senki se vette észre. Egyesek szerint Fallut kapitány néha úgy viselkedett, mint egy közönséges futóbolond. Én nem tudok róla. Marié Leonnec kis híján elsírta magát az idegességtől. Amikor az óceán befutott a kikötőbe, a legénységgel együtt maga is elhagyta a hajót. A szállodai szobájában papírokat égetett el. Már nem kellettek. Maga naplót vezetett, és minden eseményt, minden élményt feljegyzett abba a naplóba. Nem azt égette el véletlenül. A fiatalember csak állt, leszegett fejjel, mint valami rossz tanuló, aki nem tudja a leckét, és most konokul a padlót bámulja. De igen. És miért? Már nem tudom. És azt sem tudja, miért ment vissza a fedélzetre. Persze, nem azonnal. Látták, hogy elrejtőzött egy vagon mögött, úgy 50 méterre a hajótól. A lánya felügyelőre nézett, aztán a vőlegényére, végül ismét a felügyelőre, mind jobban elvesztette lába alól a talajt. Igen. A kapitány a hajópallón kiment a rakodópartra. Ekkor támadták meg. A fiatalember még mindig hallgatott. Válaszoljon már, az Isten fáját! Igen, válaszolj, Március. A felügyelő úr csak a javadat akarja. Pierre, én nem értem, egyszerűen nem értem. A lány szemét elfutotta a könyv. Igen. Mi az, hogy igen? Hát, ott voltam. És látta, hogy mi történt? Nem nagyon. Egy csomó hordó volt ott egymásra tornyozva, meg a tehervagonok is ott voltak. Két ember dulakodott, aztán az egyik elszaladt, ekkor hallatszott a csobbanás. És azt a másikat, amelyik elszaladt, le tudná írni? Nem nagyon. Olyan matrózféle volt. Nem. Látta egyáltalán, milyen ruhát viselt. Amikor odaért a gázlámpa alá, csak annyit láttam, hogy sárga cipő volt rajta. És maga mit csinált ezután? Felmentem a fedélzetre. De miért ment fel? Miért nem segített a kapitánynak? Vagy tudta, hogy már halott? Nyomasztó csönd. Marie Leonnec a kezét tördelte izgatottságában. Beszélj, Pierre! Beszélj már, az Istenre kérlek! A folyosón lépések visszhangzottak. A börtönőr volt. Lec Linchet fel kellett vinni a vizsgálóbíróhoz. A lány meg akarta csókolni a vőlegényét. De a fiatalember tétovázott. Végül mégis átölelte a lányt, lassú, megfontolt mozdulattal. De nem a száját csókolta meg, csak a halántékán göndörödő lenszőke hajfürtöket. Pierre! Nem kellett volna eljönnöd. Mondta a fiatalember, majd homlokát ráncba vonva fáradtan elindult a börtönőr után. Maigret és Marie Leonnec némán baktattak a kijáratig. Amikor kiléptek a kapun, a lány fájdalmasan felsóhajtott. Nem értem. Majd felkapva a fejét. Akkor is ártatlan, tűzbe teszem érte a kezemet. Csak azért furcsáljuk a viselkedését, mert mi még nem voltunk ilyen helyzetben. Már harmadik napja, hogy börtönben van, és mindenki bűnösnek tartja. Pedig a légynek sem ártana. Megré meghatottan nézett a lányra, hiába volt letörve, valami tüzes lobogás lelkesítette át szavait. Azért, ugye, nem fogja cserben hagyni. Maga most szépen hazautazik Quimperbe. Nem. Arról szó se lehet. Nagyon kérem, engedje meg, hogy. Akkor nyomás a strandra. Majd szépen lecsücsül a feleségem mellé, és megpróbálja magát elfoglalni valamivel. Csak akad hímezni való. És maga mit szándékozik csinálni? Mit gondol, ez a sárga cipő elég biztos kiinduló pont? A járókelők megfordultak utánuk, Marie Leonnec olyan hevesen gesztikulált, mintha veszekedtek volna. Mindent megteszek, ami módomban áll, higgye el. Nézze csak! Ez az utca vissza a strandszállóhoz. Mondja meg, kérem, a feleségemnek, hogy délre alig ha fogok hazakeveredni. Majd a férfi sarkon fordult, és visszasétált a rakodópartra. Már nem vágott olyan mogorva képet, mint az imént. Szinte mosolygott. Mi tagadás, egy kicsit félt tőle, hogy valami viharos jelenetet fog látni a börtöncellában, hogy heves tiltakozások.